Üdvözöllek a stúdióban, Béla.
Jó napot, jó szurkolás mindenkinek.
Jaj, de szeretem ezt a hangot. Ez annyira jó. Azt hiszem, hogy téged talán nem nagyon kell bemutatni, hiszen színházi ember vagy, rendező vagy, filmes, tévés, de nagyon kevesen tudják, hogy hajós ember is.
Én szerintem ezt tudják többen.
Nem mondod?
De egy ideig úgy is hívtak a kollégák, hogy a uborka szezon királya, mert ahogy kitört a nyári szünet még régen, mikor szép színházi évadok voltak, akkor megjelentem rögtön abban a pillanatban 3-4 újságban, mert mindenki szeretett volna vitorlázni, gondolom én a média munkatársai közül, és akkor lejöttek, aztán fotózkodtunk, meg újságcikkeket írtak erről a furcsa történetről, hogy valaki a hajójába lakik. És hát ez tényleg akkor így volt, hogy benne laktam.
És hogy kezdődött ez nálad? Ez gyerekkori élmény, ez a vitorlázás, hogy már érettebb időszakban találkoztál a sportággal?
A vízzel már gyerekkoromban. Ugye a halak születésű ember az ugye víz. Tehát nagyon nem tudtam elkerülni. Apám még nem tudtak velem mit kezdeni, mert mind a ketten dolgozó emberek voltak, nem tanárok, és ezért kénytelenek voltak valahova engem eldelegálni. Hála Istennek apám olyan helyzetben volt, hogy a magyar édesipar üdülőjében ő nagyon, nagyon szeretett ember volt, mert a Budapest csokoládégyárban nagyon népszerű volt, és ezért el tudta intézni, hogy ne csak egy hetet legyek lent, hanem olyan kis kihagyásokkal egy-két hónapot.
Az komoly.
Ami hát akkor nagyon nagy dolog volt. Természetesen fizetett érte, tehát a kajáért, meg az ott létért. Gondolom, hát nem vagyok benne biztos, de nem hiszem, hogy ezt el lehetett sunyogni, mert azért a fejemet megismerték, elég rossz gyerek voltam, tehát mindig valami stiklit el tudtam követni. És hát ott ugye Zamárdiról lévén szó, a Balatonba kestünk, keltünk, este lementünk fürdeni tanárral, visszajöttünk. Tehát egy ilyen, ott a matracról álmodoztam, és akkor végül is egyszer csak kaptam matracot, otthon vettek nekem egy matracot, és akkor azt fújkáltam, kölcsönadtam haveroknak, rajta voltunk. Tehát ilyen gyerekkor volt, vízi gyerekkor, ennyi. Később Kenesén egy akkori gimnáziumi osztálytársam unszolására a szülei melletti telket megvettük apámékkal. Ez egy mai napig meglevő zárt kert, szerintem olyan embermagasságú gaz van rajta jelenleg, és miután messze van a Balatontól, mert fenn van az Öreghegyen, én, ahogy felébredtem reggel 9-kor, leköltöztem a strandra, és ott volt a híres kenesei futballcsapat, aminek oszlopos tagja voltam, és ekkor történt az, hogy megláttam egy furcsa vasalódeszkát a vízben, benne egy vitorlával, és ott egy ember ezen ment, és hát senki nem látott akkor még szörföt. És úgy mentem be, nézegettem, összehaverkodtunk a sráccal, megengedtük, hogy beálljon a csapatba, kölcsönadogatta, próbákat úgy gyakoroltunk.
Ő focizott,
igen, és akkor ez így megvolt. De ellopták neki az autóját.
Milyen világ.
Igen. És nem tudta a szörföt visszavinni Németországba, és akkor nekem ezt eladta.
És te akkor gyakorlatilag megtanultál akkor ott azon a nyáron?
Igen, akkor megtanultam a nyáron, ez egy alfa szörf volt, hát most azt éppen találkoztam egy szörfös kollégával, aki ezt, Jézusom, alfa, hát mint a görög ABC-ben, ez az első betű. Azon kezdtem tanulni, és aztán volt 3-4 szörföm. Ezt akkor hagytam abba, amikor elkezdtem elsüllyedni a szörföt. Tehát vettem ilyen viharszörföt, és akkor ugye a kilók jöttek rám, és szépen lassan süllyedtem, hogyha nem volt nagy szél. Időközben még egy német úriember jött, aki éppen eladta a kis hajóját, és akkor azt mondtam, hogy na, akkor megpróbálom ezt. Mert részletre természetesen megvettem tőle. Ez volt 92-ben talán.
Ő volt akkor az első hajó.
Ez volt az első hajóm, ez egy kis lengyel hajó volt, El Bimbo volt azt hiszem a márkája neki. 19 láb körüli, illetve pont 19 lábas volt. Én ebből aztán építettem egy 20 lábast, illetve 20 és fél lábast, mert hogy mögé negatív tükre volt, az ugye a far tükör, hát az, hogy rádióban nem tudom megmutatni, de a negatív tükör az az, mikor visszafele áll, és nem hátra, és én csináltam belőle egy ilyen pozitív tükrűt, mint a B-19-eseknek volt.
De mi magad? SK kezeddel?
Hát ilyen teljes viking módszerrel, hogy léceket kötöztem körbe, illetve hát ilyen Nem, kitaláltam. Hát van, embernek van fantáziája, és kitalálja.
Jó.
És ezeket a léceket, ugye a meghosszabbítást, akkor beletettem fóliát, ilyen vastagabb nylon, és kifújtam púrhabbal az egészet.
Működik.
És aztán a púrhabot azt szépen kifaragtam, és ezt az egészet elvittem, nem felejtem, egy gyálon volt egy ilyen üzem, ahol hát hülyének néztek gyakorlatilag, és ezt a púrhabot körbe lamináltattam ott.
Egyrészt vizuális típus vagyok, másrészt te annak idén akkor csináltál egy spoilert a hajódra.
Igen.
Csak
igen.
Még nem tudtad, hogy...
Nem tudtam, hogy az az.
Egy spoilert,
amivel meg voltam feküdve, az a fürdőlépcső volt, ugye, mert a negatívban működött, de hát erre rátettem ugyanazt a fürdőlépcsőt, és úgy elég nehéz volt róla bemászni. De működött, tehát meghosszítottam magyarul a vízvonalát. Valamint, ugye ez egy svertkiles hajó volt, és a leengedett svertjének az aljára szintén nagy mulatság közepette a Madách Színház lakatos műhelyében.
Akkor még
ólomcsővel dolgoztak a visszerelők, és az ólomot felolvasztottuk, a lakatosokkal, és szépen megöntöttünk egy ilyen ólom bulbát neki.
De Béla, vettél egy működő hajót, és mi az a faraghatni?
Rettenetesen szörfös volt a hajó.
Ja,
tehát aki az Elbimbót ismeri, azt tudja, hogy túl volt vitorlázva, okay. De nem kicsit, nagyon. És én imádtam, mert mikor nekem az volt a szörf, hogy élire áll. Igen. Ablakig ment állandóan. Hogyha kicsit nagyobb szél volt, akkor pláne pöffös északi barcs. És hát sikongatás, minden volt ott a környéken, de ettől ugye nem ment jól, nem ment gyorsan, mert elfeküdt. És ezért ezeket alátettem. És nagyon gyors kis hajó lett a végén.
Ő neki mi volt a neve?
Tréfi volt a neve. Nem tudtam, hogy elnevezni, mikor megvettem. Hű, várjál csak az eredeti neve, vagy neve a német, Lütten, azt hiszem. Uh-huh. Lütten, ez volt, által kicsikét jelentett. És a büfés gyerek irogatta nekem a számlát, ugye, mint hát mi ezt megszoktuk a színházba, hogy nem fizetünk mindig, mert nincs nálunk pénz a jelmezben, ezért a büfés srác mindig felírta a számlát. És a főnök kérdeztem hónap végén, hogy akkor én fizetnék, hogy hol tartunk. Hát azt mondta, nincs itt semmi, se Béla, nincs se Szerenyei. És akkor kérdezte a srácot, aki délután váltott őt, hogy hát hova írtad a Bélának? Hát azt mondja, hát nem tudta a nevemet, Tréfi. Hogy írta fel, mert a hangomat ismerte. Nem mondom, akkor ő lesz a Tréfi.
Igen, aki nem nőtt fel olyan hamar, mint én, az nem biztos, hogy tudja, hogy a Hupikék Törpikék Tréfikének te voltál a hangja.
Meglepetés!
Hát ez kész!
Úgyhogy így aztán ő lett tulajdonképpen a névadója így a hajónak, és csináltattam egy gyönyörű kis tréfit az oldalára, a matricából rányaltam az elejére, és Tréfi néven, de Y-t tettem mögé, persze. Ugye, mert nagyapám annak idején sokat harcolt ezért az Y-ért a világháborúban, ami az én nevem mögött is jelesen szerepel. És aztán így indultam bele még kékre is lefújattam szegényt, ilyen nem annyira hupikékre, kicsit világosabbra, olyan bilikékre.
És ha jól sejtem, egy idő után őt is kinőtted.
Én nem akartam. A szörfet azért, mert nem tudtam benne aludni.
Igen.
És az idegesített. Ebben meg tudtam nagyon jól. Egészen olyan extrém esetek is voltak, hogy fölnéztem a Fuchsba, csináltam nagyon szép kis ágyat, egyébként bőrrel volt minden megcsinálva. Szintén a Madách Színházi öreg kárpitos barátom az nagyon szépen megkárpitozta. Exkluzív volt belül a hajó, és fölnéztem, és az álmennyezet alól egy ilyen kis furcsa ágszerű valamit láttam kikandikálni, és úgy felnyúltam, hogy mi ez, félálomba, és sziszegést hallottam, és eltűnt. Na, képzeld, nem, mert az összeszörfel a hátán, kirohantam, és hát egy sikló volt, ugye, beköltözött a jó. Hát nem kinőttem, hanem átmentem Füredre. Kós Jani, szegényként barátom, aki azt mondta, hogy mit tízész már itten, ja, nem is csak azért kellett átmenni, hanem a Kopár, ifjabb Kopár Pista konkrétan eladta a kikötőt.
Aha.
Mint megtudtuk, ez még nem volt publikus, és akkor én elé mentem, mint általában az egész életemben, mindig elé mentem az ilyen történeteknek, és beszéltem a Kós Janival, mondtam, nem tudom, mi lesz jövőre, mondta Jani, hogy gyere át Füredre, majd ő megbeszéli az Erdélyben. És átmentem, megálltam a Szövi előtt, kint a vizen, dobtam egy horgonyt, és beúsztam tüldőgatyába.
Hogy
jó napot kívánok, Erdély Pistát keresem. Ott van, jött Pista bácsi. Ja, tessék, hát mondom, Kós János mondta, hogy persze, be lehet állni, akkor álljak be. És utána, nem tudom, évek múlva mondta a Pista, onnantól nagyon jó barátok lettünk, azt mondta, hogy ebbe a kikötőbe még ember így nem érkezett meg, hogy beúszott.
Kellő tisztelettel és alázattal.
Igen. Úgyhogy azt mondta, hogy innentől kezdve nagyon aranyos volt, a Daru mellett adott egy helyet nekem, pont el is fértünk, és előttem állt a Barabás Kis Zoli kollégám, szintén egy egész pici hajóval, és úgy jól eléldegéltünk. Igen, ám, de jött Brencsán Ábel, aki mondta, hogy...
Aki egy hajóépítő és vitorlázó.
Hajóépítő, igen. És mondta, hogy neki van egy nagy terve, hogy épít egy magyar hajót. És a néhányszor én versenyeztem a Medikennel,
és ez ennek... 33 lábas.
Igen, 33-as Mediken, igen. Ez egy versenyhajó volt, igen. Mert belül szinte nem volt semmi, csak a műanyag. És ez lett kifordítva, aztán, és ennek a tulajdonképpen az aljáról vette le ugye az alapot, aztán az Ábel azt hiszem hátulról felvágta ezt a mintát, kiszélesítette, tehát csinált egy nagyobb felfekvő felületet a hajónak, és így lett a Top 34-es ős minta.
Tehát ő lett a következő kiválasztás.
Ez lett a következő, de szintén csak a héj. Mikor ezt a héjet én megvettem, és hát elkezdtem. Pista bácsi megengedte ott Füreden, hogy tegyem oda a közvetlenül a későbbi kupleráj mellé.
Hova máshova?
Akkor még nem az volt. És ott volt felbakolva, és mondta, hogy hát apukám, ebbe aztán óriási hétszentség, beleteszünk majd muskát, itt meg mindent, mert itt évtizedekig itt fog állni.
Tehát volt optimizmusra.
Igen, tévedett, mert egy év múlva szinte hajszál pontosan augusztus 20-án vittük oda a hajót, és 22-én egy év múlva vízletétel volt ünnepélyesen, úgyhogy egy év alatt megfaragtam. Hát ez szinte csak.
Ugye?
Ez szinte
és
csak
segíts már egy kicsit, tehát te rendezel színházban, játszol, szinkronizálsz, filmezel, és mikor tanultál meg hajót építeni?
Nem tanultam, meg közben. Tehát sokat néztem ott az Ábeléknél, egy nagyon aranyos erdélyi testvérpár jött oda, a Tarcsafavi Sanyi és a sógora, ő egy nagyon jó asztalos volt, és az Ábel nem engedte ki a héjat csupaszonak a Berhidai műhelyből, csak úgy, hogyha beleteszem ezeket a közfalakat, hogy legyen hogy a darúzás ne törjön össze. Tehát ez volt benne, ezt ott a srác csinálta, én ezt nézegettem, akkor kérdezgettem, megtanultam, hogy mennyit kell beleönteni a izzítót a poliesztergyantába. Tehát egy csomó mindent így ellestem.
És akkor ott a kupleráj tövében elkészült a verba.
Igen, szép lassan. Hát végülis egy év az nem olyan kegyetlen idő. Amikor tudtam, lementem, de hát aki most a Nagysanyi kollégám örökölte a hajót, egy kicsit most ő átalakította, de hát aki ebbe belemegy és körülnéz, az megtalálja benne alkatrészenként a nem mondok reklámot, hogy melyik Barkács áruházban kapható lamellás ajtókat, megtalálja benne a kapanyelet hosszába szétvágva, a madács asztalos műhelybe szétvágtuk, és azzal tudtam tömörözni, mert mással ugye nem lehetett. Megtalálja benne a régi madácsszínházból örökölt balettrudat, abból lettek szegve tulajdonképpen az ajtók.
Figyelj, miután... a madácsszínház nagyon közel áll a vitorlázáshoz.
Igen.
Tehát még... Tőkesújba épült vaskorlát.
Igen. Én nagyon szerettem az ottani műhelyt.
Zseniális.
És a mai napig ezek a lakatos srác még ott, hát most már új van, de az az asztalos, aki szintén velem együtt 40 nem tudom hány év volt, az még mindig együtt dolgozunk.
Béla, most egy kicsit pihenjünk, hagyjunk zene lehetőséget a hallgatóknak, és folytassuk innen.
Rádió Café 98. A menőség soha nem megy ki a divatból. Together. And more. Minden, ami víz alatt és felett történik. A Rádió Café és az Aqua magazin közös műsora. Hajózás, utazás, kaland, téli sportok Rozsdával, azaz Nagyer Attilával minden második csütörtökön délután 4 és 6 között a Rádió Cafén.
Kedves hallgatóink, ez itt az Aqua and More, és ahogy ígértem, vissza is térünk. A stúdióban Szerenyei Béla, aki a Madách Színház szakmai apparátusával közösen különböző hajókat épített fel. Például legutóbb a Jockey-nál tartottunk, a Top 34-es hajónál, ahol megvan az alsóhéj, és rajongók járják körbe a hajót, és különböző ötletekkel látnak el titeket, hogy hogy építsétek meg.
Igen, hát ez van egy híres közmondás, lehet, hogy nem magyar, de én azt így hallottam, hogy miért nem lehet a körúton szeretkezni. Nem mindenki tanácsokat ad. Úgyhogy itt is ez történt, hogy bejöttek, ó, azt ide nem lehet, ne hülyeskedj, tehát ez ilyen gyantában nem lehet. Hát, és akkor mindenki mondta, én meg úgy nagy kerek szemmel nézegettem, azt egy idő után meguntam, mert nem tudtam dolgozni, mert állandóan jöttek. Tényleg ilyen múzeumlátogatás jellege volt az egésznek, és vettem egy postaládát, amire kiírtam, hogy a tanácsokat ide kérem bedobni, és akkor letettem. Azt mondták, hogy ne, ez egy hülye, és akkor már nem nagyon jöttek be, de hát fűrészekedtem, a dekopír fűrész nagy barátom lett, a akkumulátoros behajtó szintén nagy barátom lett, úgyhogy hát dolgoztam. Mert annak örültem mindig, mikor valami vér van, mert akkor azt tudtam, hogy az sikerülni fog. Érdekes, hogy mindig valami vérnek kellett folyni, hogy vérárán sikerült a dolog, de úgy összerakogattam, és Anyika nagyon élvezi, azt mondja, hogy viccesen van összeépítve a hajó.
De a mai napig működik, úszik.
Működik, úszik, és a nagy Sanyi kollégám, ugye az egyik nagy sofőrje neki, mert hárman vannak a hajó tulajdonosai.
És te is közösbe vagy?
Nem. Ezt a hajót én eladtam a Sanyiéknak, tehát hármójuknak eladtam. Pont a legjobbkor, a legjobb időben, éppen ahogy kitört a pandémia, úgyhogy nem kellett nagyon kapkodnom, hogy miből élek akkor az első fél. Mert egyébként szerencsétlen kollégáim azok azt tették, hogy gyakorlatilag a Barabás Kizoli, a kollégám, aki szintén a Madách Színháznak a tagja, miután mi nem, hogy mondják ezt, megbízási szerződéssel vagyunk, tehát nem havi állományban. Egy büdös vasat nem keresett senki egy jó éven keresztül, és hát az Oli beállt oda a helyi, nem mondom szépen, hogy kocsmába, de egy nagyon elegáns kis borozóba, ugye tudjuk, hogy melyikről van szó, és ott dolgozott. Aha. Én nekem azért nem kell dolgozni, mert eladtam a hajót, ennyi a történet, mert akkor már készen lett a másik hajó.
És akkor erről beszéljünk egy kicsit, a harmadik hajódról. Igen. Mert az aztán egy igazán unikum.
Igen. Hát
a maga nemében is, meg az elkészülési módjában is.
Igen, hát mindenképpen az. Átjött hozzám Tarcsafalvi Sanyi, aki ugye sokat segített még a Jockey építésénél, Siófokra, és hozott egy nem tudom, hogy mondják, ez tizedes makettet, tehát ami a tizedes kicsinyítésű makettet. Pont, igen. Egy a tizes makettet, igen. 1,20 méter, és volt, és azt mondta, hogy ezt most itt összeraktam, tologassuk, nagyon, úgy látja, hogy nagyon szépen megy.
A makettet.
A makettet. Okay. És akkor ott a kis vízbe tologattuk Siófokon, és de mondtam, hogy tegyünk már bele, beletettünk egy térkövet a közepébe, mintha lenne neki kije, és úgy megtoltuk, eldőlt oldalra, a térkő is eldőlt oldalra, és nem merült meg.
Aha.
És akkor mondtam, hogy te, ez olyan forma stabil, hogy ebben van fantázia, nézzük meg, hogy mit lehet ebből csinálni. Mindjárt verbúváltam két srácot a Madácsból.
A Madácsban valaki, van olyan, aki vagy nem épít hajót, vagy nem vitorláz?
Most csak összesen két embert mondtam világ a Madácsban. Kb. 500 ember van, aki egyáltalán nem csinálnak ilyeneket.
Színésztársaid is hajóznak már, nem?
Hát a Barabás kis Zoli, mert vele közös lett ez a hajó.
Tehát a mostani hajó lett
vele. Igen, mert hárman kezdtük el megvenni a gyantát hozzá, és egy ilyen teljes, hogy a Sanyi mondta, hogy hát vannak variációk, hogy kezdjük el építeni. Vagy CNC maróval 60 millió rögtön az alapja, ha megveszed, vagy pedig viking módszerrel, hogy OSB lemez, dekopírral kivágogatunk, és így 30 centinként lerakjuk. Aha. És akkor mondtam, hogy hát inkább az utóbbit, és így készült el ezzel a technikával a héj, azt hiszem, hogy másfél év alatt.
Uh-huh. Akkor ez egy egyedi hajó.
Teljesen egyedi. Ez nem másolta semmiről, ez saját maga megmutatta nekem a tervet, és miután nagyon ügyesen nyomogatja ezt a üzét, ami itt előttem is van, amihez gyakorlatilag generációsan degenerált vagyok, ő meg tudja ezt nyomogatni, és a 3D-s hajó képet
meggyőzött.
Hát nem is meggyőzött engem, inkább az győzött meg, hogy tologattuk, hanem úgy mutogatta, hogy így van a héja, és elkészült a héj, és aztán utána kezdtük el a decknek az építését, amiben már jelentősen beleszóltam. Ugye a Sanyi nem versenyzett soha, én meg azért mancsaftoltam eleget, és a mai napig azt tudom mondani, most már 6. éve lovagoljuk a hajót, hogy annak ellenére, hogy nem versenyzünk vele, mert nincs időnk erre hétvégén, hibátlan. Tehát olyan tereket találtunk ki benne, hogy nem vágom pofán az ülő kedves vendéget, hogyha még teleülik a hajót, mert csináltam direkt a csörlő, egy ilyen kiállót. A hátuljáról tökéletesen ülve lehet látni az orrát a hajónak, dacáronnak.
Tehát hogy... hozott egy a Tarcsafávi Sanyi egy hajótervet, te pedig funkcionálisan berendezted.
A hajótervet közösen rajzoltuk. Egy síkesztyű volt tulajdonképpen a magátnek a mintája, hogy ilyen hullámos legyen, aha, és hogy a Balaton hullámai jöjjenek elő. Tehát aki látta meg, most már 5 elkészült ebből a formából, tehát lehet látni a Balaton, az rögtön észrevette, abszolút, hogy ez három hullámom van. És... De ezeket a technikai dolgokat azt én mondtam neki, hogy ezt ide kéne, oda kéne, akkor visszafordító csigát, stb., amit úgy megtanultam a mancsaftolás közben. És aztán így készült el a deck, azt hiszem, a 3. évben, és onnantól jöttünk mi a Zolival. Annyi volt a deal, hogy...
Lassan, az jöttünk, mi az azt jelenti, hogy megint ti ketten építettétek? Tehát
nem, de... épp most akartam mondani, hogy az volt a deal a Tarcsafali és Annyival, hogy mi kifizetjük ugye a ősmintát, a gyantát, a decknek az anyagát az összeragasztásig, és innentől kezdve pedig mindig ad mellénk egy szakembert. Tehát vagy egy asztalost, vagy ő saját maga jött, és ezt mindig teljesítette is a Sanyi, de hát mi nem tudtunk lemenni, mert nem volt időnk. És azt pedig én nem akartam, hogy ők egyedül dolgozzanak nélkülem, meg hát nem is így beszéltük meg, és így 9 évig építettük. Tehát miután nekem a Top 34-es lovagoltam, engem nem nagyon érdekel. A Zolinak is volt hajója, ő közben eladta, aztán lovastengerész lett, mert egy lovas családban ősült be, és akkor ő inkább lovagolt egy pár évig, aztán visszajött, és akkor elkezdett hiányozni neki is. Persze közben a 3. srác, a táncos fiú kiszállt a projektből, mert már megunta.
A 9 év, nem is értem miért. Igen, ő volt az egyetlen, aki hajózott volna már.
Igen, ő hajózott volna már nagyon. Mi meg már sokat hajóztunk, és most így vagyunk az, hogy ketten elkészült a hajó. Tulajdonképpen a Siófokról való átköltözésem az ennek köszönhető, hogy fönt épült a hajó a Bakonyban, és hogy ne egy órát kelljen Siófokról a hajómból átutazni, az új hajót építeni, azért beültem a hajóba, átjöttem alsó, és éppen akkor épült az új kikötő, és a Hagival jobba lettünk, és megkértem őt, hogy esetleg, hogyha van itt egy hely majd a kész kikötőbe, akkor legyen egy helyem. Persze, mindjárt be is írt engem oda a tervezetbe, és akkor így...
És akkor összeálltak a...
Azóta ott állunk, igen.
Értem, és ha jól sejtem, akkor a hajó nevének van valami köze a 9 évhez is, nem?
Hát ugye december 13, ez egy jeles nap, ez három napja volt, ez a Luca napja, és hát ugye van egy ilyen magyar, úgy készültem, mint a Luca széke, és ezért elneveztük Lucának, de hát, hogy miután a tréfi Y-ja ott volt, akkor a Joki, ami a tréfinek az eredeti neve, mert mi úgy, mikor én hallgattam a szinkronizálás közben, akkor úgy hittek engem, hogy Joki, ez lett a Top 34-es, és az Y-t a Lucy után odaraktuk, és akkor így lett, illetve a Luca után odaraktuk, és így lett Lucy. De hát miután ilyen nagyon szép hajó lett, meg azért egy 40-es azért az már, az még mamma, ez volt az eredeti szlogene a Sanyinak, amivel indult az egész projekt, hogy Balatonra még, tengerre már. És tényleg olyan, ez hogy, jó, igen, hogy igen, a Balatonon azt mondják, igen, hogy ez már méret, a tengerre, meg azt mondják, hát ez kis hajó, de mind elfér. Szóval így lett Queen Lucy, mert hát szépen sikerült.
Uh-huh. És ha jól értettelek, akkor a Lucy-vel nem versenyeztek, tehát ő kedvetelési célú hajó lett.
Nem. De... Én kikoptam 3-4 csapatból, nagyon jó csapatokban voltam. Azt tudom mondani, hogy a Solcivivel csináltunk egy abszolút 13-at Kékszalagon, ami szerintem nagyon jó hely volt. Nézett is mindenki, ott a 70-esek voltak, akkor még nem volt katamarán nyilván. Uh-huh. Hogy mit keresünk, miért ezzel a, úgy hitták csak, hogy lavorra.
Úgyhogy, ezek a szlengek, a nem gyors hajókra.
Úgyhogy versenyezgettünk, de aztán közben a Madárcén az elkezdett megváltozni. Elkezdett nyáron is játszani. Uh-huh. Tehát innentől kezdve a hétvége az tulajdonképpen az megszűnt. Na most hát minden vitorlásverseny hétvégén van, hogy előbb-utóbb minden csapatban azt mondja, hogy jó, kész szépen, akkor maradjatok mind a ketten, uh-huh, vagy te vagy én. És így aztán kikoptam belőle, de hát nem baj, ez van.
És most a hétköznapjaidban mit jelent a vitorlázás? Mit ad neked?
Hát most éppen december hírva az égvilágon semmit.
Tehát te nem vagy a téli vitorlázó.
Nem. Leponyvásztuk, és fönn van. Én nem szeretek kimenni nyárba, télből. Aha. Mert akkor nem vissza kell jönni. Szóval nagyon sokan vannak, tudom, ismerem, hát Király Zsoltja, most beszélgettem, nem tudom hol, akkor Dominikán, a Busiék len vannak. Én a telet szeretem. Téli gyerek is vagyok, meg hát annak idején pont a Kópár Pista volt az, akinek ott panaszkodtunk, beszélgettünk, hogy a telet hogy utáljuk, és hogy jaj, de jó, mennyire várjuk a nyarat. Jaj, Almádiban, és azt mondta, a Pista, tudsz síjelni? Mondom, nem. Hát tanulj meg síjelni. És hát mivel 30-at elhagytam. És mondom, hogy jó, de ebbe a korba, hát mindig meg lehet tanulni. És elkezdtem síjelni. És úgyhogy én most is a síre vágyom, és nem a hajóra.
Tehát télen sí, nyáron vitorlázás.
Igen, ez kapcsol ki. Ez a kettő, ez olyan, hogy mint a, most már nem nagyon ismerik az emberek, de volt egy ilyen itatósnak nevezett valami, meg volt egy fogantyúja, és úgy nézett ki, mint egy hajó. És akkor rajta volt az itatós papír, és akkor azzal le lehetett a töltőtorból kijött tintát.
Igen.
Az ékeleszt ilyen részletesen elmagyarázni, mert szerintem ezt mi még tudjuk, de már a fiatalok nem tudják.
A mai fiatalabb generáció nem.
És ezt úgy szoktam, hogy ezek nekem az itatós, hogy ide teszem a homlokomra, és akkor ki itatós kinyomatom belől a színházban a balhékat, a agyamban a negatív dolgokat, uh-huh, magyarul.
És akkor itt töltődsz.
Igen. Volt olyan, mikor Siófokon álltam, nagyon jó volt, mert akkor nagyon hamar le lehetett rohanni, és volt olyan, hogy nem mondom csúnyán, fölidegesítettem. Mondom valamit.
Köszönöm, beültem, hogy kedves voltam.
Igen, mégis egy rádióban vagyunk. Uh-huh. És szóval fel az ideg, beültem a kocsiba, lerohantam Siófokra, még már útközben letelefonáltam a halsütőbe, hogy csináljon nekem egy halburgert, mert az ő találmánya volt. Megcsinálta, csak kinyúltam a kezemmel, beadta a halburgert, be a hajóba, kimentem. Általában azért a jacht és a hajó között az a különbség, azt tudják, akik hajósok, hogy a hajóban nincs alkohol, a jachtban pedig már mindenképpen van. Tehát ott szoktam tartani egy pár üveg vörösbort, és akkor kimentem a víz közepére, megettem a hamburgert, elszívtam egy szivart, megittem egy fél üveg vörösbort, és aztán loptam. Ugye ez horgonydobás után.
Igen.
Aludtam egyet, és gyakorlatilag éjjel vagy bejöttem, vagy kimaradtam, attól függ, milyen idő volt, de amikor visszaértem, már semmi bajom nem volt. Szinte nem is emlékeztem, hogy...
Rezeteltem.
Igen. Ez az itatós.
És te a mai napig hajón alszol?
Igen. Én nagyon szeretem. Egyrészt baromi nagy energiát ad, hogy egy kicsit elkezdünk foglalkozni azzal, hogy energia, meg hogy kis ezotéria, nem akarok nagyon belemenni, de hát a halakhoz ez is hozzátartozik, akkor nagyon nagy energiát tud adni egy ilyen vízközeli élet.
Igen.
Sokkal jobban lehet aludni, ugye tiszta levegő van. Ez a 40-es már nem ringat annyira, mint a, mint a többi, pláne a siófoki top 34-es.
Mint a tréfi.
Igen. De én nem nyáron nem tudok bemenni egy házba.
Aha.
És ugye mindig 2-3 fokkal hidegebb van a tavon. A legmelegebb időszakokban is át lehet úgy szellőztetni, hogy ne legyen balhé.
Te azért nagy kampánymestere vagy a vízenalvásnak. Olyan hitelesen is... határozottan meséled el a mellette leszóló érveket, hogy az ember kedvet kap.
Hát ki kell próbálni.
Igen. Itt van velünk a stúdióban szerkesztőtársam Ritter Tamás. Tamás, van bármilyen olyan kérdésed, amit megkérdezünk Bélától?
Én igazából csak azt akartam megkérdezni egyébként, hogy milyen egy tipikus napod így a Balatonon. Nagyjából azért elmondtad, tehát, hogy nem versenyzel, kimész a kikötő elé, túlázol, hogy néz ki?
Hát ugye időjárás függő. Elég sok szélcsend van, de most az idén, amit nagyon szerettem, és most szerintem a kékszalagon résztvevők is szerettek, bejött a, illetve egyre többet fúj a délnyugat.
Igen.
Ami nagyon jó, mert ez egy kifújt jó tengeri szél, és azon át átszottunk rohanni Siófokra, akkor ott a régi haverokkal ott elbeszélgettek, akkor eszünk a halasba egy halat, visszajövünk, és tehát ez ugye, ez egy ilyen program. A feleségemnek van barátnője, kicsit arrébb Sóstó, arra is el szoktunk menni oda, ki tudunk kötni ott a wakeboardpálya mellett. Ezek a, ha nincsen szél, akkor mindenképpen kimegyünk, kipöfögünk, hogy ne bent fürödjünk a susnyásba. Ha meg rossz idő van, akkor meg nem megyünk sehova, akkor benn vagyunk a hajóba, és akkor olvasgatunk, meg úgy elnyaralunk. Hát ahogy rossz időben egy vikendházban lehet, ugyanazt tudjuk csinálni. Alsős azért nagyon érdekes, mert olyan Siófokra átmentem Alsőse, van egy ilyen pici összecsokató biciklim, amit mindenki nagyon nézett, hogy hol szereztem valahol, már nem emlékszem, és ezt a biciklit ki se kellett nyitnom Alsóösön, mert egyszerűen nincs Alsóösön hova biciklizni. Tehát az ember elindul, jobbra megy 100-200 méter, balra megy 200, és vége van. Ez az Alsóösi partszakasz. Itt van, azt hiszem, hogy 30 étterem, lehet, hogy nem mondtam sokat, mert szerintem annyi biztos van. Minden meg lehet találni. Aki itt nem tud jól lakni minden nap változatosan, 2 hétig akár, az csal. Úgyhogy ezek a programjaink. Természetesen az alsóhősi pékség, azzal nyitunk reggel, akkor átmegyek, ugye az Zoli a mai napig ott van a János pincébe, felszolgál, akkor ő csinál egy rántot, tehát vagy éppen bundáskányát, attól függ. Tehát ez nyaralással telik az ember napja.
Mennyi időt töltesz a Balatonon?
Mikor, hogy?
De általában ez a május-szeptember?
Most számolgattuk az Olival, mert úgy elosztjuk általában, mikor len vagyunk. Hát azt hiszem, hogy ilyen egy hónap összejön. Most már majdnem minden színen nyáron is játszik, tehát vannak olyanok, amikor dolgozunk szabadtéren, akár Szarvason, akár Debrecenben, tehát sok helyen, akár Tihanyban. Amikor éppen nem, akkor len vagyunk.
És hogy érzed, a hajó építhet néked megnyugodat már, vagy még fogsz építeni hajót?
Soha.
Ez a 9 év.
Nem, van egy ilyen angol mondás, sőt, van is egy nagyon jó karikatúrám róla, egy haverom megcsinálta nekem, és kint volt a falon, hogy working on a ship is a never ending story.
Ez mennyire igaz.
Igen, de valamit mindig kitalálunk. Most például, ugye mi után nem versenyzünk, nem volt nekünk semmilyen ilyen buborékunk. És most nagyon jutányos áron a sógorom volt olyan kedves, és miután ő nem használja a tengeren, átadott egy blisztert. Uh-huh. Úgyhogy most éppen azzal foglalkoztam, hogy a ponyvázásnál lementem, és csináltam egy sablont a tartójáról, hogy egy ilyen kitolható valamit tegyünk oda, buksprit, nem tudom, hogy hívják ezt pontosan, de valami ilyesmit, egy ilyen, nem tudom, 50-70 centis valamit. Ehhez szereztem egy szörfárbócot.
Azt hittem, hogy a Madács Színház
műhelyéből
bármit is.
Nem a Madácsból. Egy szörfárbócot szereztem, egy törő szörfárbócnak a tetejét. Pont ott beszélgettünk erről a szörfözésre, hogy hogy indultunk az Alfa Szörfel. Nagyon kedves volt a tulajdonos, és ide adta nekem ezt úgy ingyen. Azt mondta, hogy szereti majd látni, hogyha akkor ezt szépen fel fogom öltöztetni, ezt fog kapni az elejére egy olyan szemet, amiben be lehet akasztani a blister alját, és hátul pedig egy olyan rögzíthető valamit, miután nekünk ott van a horgonyláncunk, hogy oldalra nem tudom tenni, mert nagyon keskeny az eleje, hogy ki lehessen nyitni, és akkor hát egy ilyen mozgatható fregolit. Én imádom a fregoli dolgokat, amikor asztalt lenyomja az ember, és utána ágy lesz belőle, ezeket szeretem.
De jó! Béla, napokig hallgatnám a sztorikat. Egyrészt
van.
Egyrészt tarsolyodban rengeteg van, másrészt tényleg a hangod is olyan magával ragadó, nem csak tréfiként. De sajnos az időnk lassan végére ér, úgyhogy szeretném megköszönni, hogy itt voltál velünk a stúdióban, és szerintem találkozunk a vizen tavasszal.
Így van, én köszönöm a meghívást.
Köszönöm szépen.
Sziasztok.
Kedves hallgatók, ez volt már az Aqua and More hajós rovata. A főszerepben Szerenyei Bélával, a Jászai Mari díjas színész vitorlázó hajóépítővel. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky.
Mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 98 0 98 0. Memory, 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 memory,
and more. Minden, ami víz alatt és felett történik. A Rádió Café és az Aqua magazin közös műsora. Hajózás, utazás, kaland, téli sportok Rozsdával, azaz Nagyer Attilával minden második csütörtökön délután 4 és 6 között a Rádió Cafén.